Szerintem az értékesítéshez nagyon-nagyon hozzákapcsolódik az árrés és a matek, ugye az, hogy ki vagyok én, kinek adok el, mekkora árrést tudok realizálni, hogyha kereskedőként kitől veszem, tudom-e jobb áron venni. Bár én abba az irányba soha nem mentem el, hogy olcsóbbat, gyengébb minőségbe, mert számunkra a minőség nagyon meghatározó, hiszen a vevőink célcsoportja prémium vásárló. De lényeg az, hogy nagyon nagy hangsúlyt fejezünk az árrésre, illetve a költségeinkre, és ahogy az előbb mondtam, a hatékonyságra. Nem tudom megállni azt, hogy itt nem mondjam el, vagy nem utassam meg nektek ezt a linket. Szerintem lehet bárkinek bármilyen jó értékesítése, lehet bármekkora árbevétel termelő képesség, azért valljuk be, hogy nagyon sok olyan céget látunk, ahol akár milliárdos az árbevétel, és a profit, az pedig pár tízmillió forint. Tehát egy egészséges profitrátát azt azért vagyunk vállalkozók elvileg, hogy profitot csináljunk, aztán ezt lehet mindenfélére használni, ebben most nem megyek bele, de hogy valami egészséges profit a végén kijöjjön. És ez egyetlen egy dologtól függ az, hogy milyen termelékenységet és hatékonyságot tudunk a cégbe berakni, mert hiába a milliárdos árbevétel, hiába a milliárdos forgalom, hiába a remek értékesítői csapat, hogyha a végén nem marad semmi, akkor szerintem nem sok értelme van az egésznek. Pont hallottam egy példát, hogy valakik felvásároltak egy céget, és egy nagyon jó nagy árbevételű céget, átvették az értékesítést és mindent, és folytatták ugyanavval a értékesítési stratégiával, és nem nézték menet közben a számokat, a költségeket, illetve konkrétan az árést nem nézték, mert az értékesítők gyakorlatilag dobálták a kedvezményeket, és adták a kedvezményeket. Nyilván nőtt az árbevétel, mint az őrült, és amikor egy évre rá megnézték, hogy mit produkáltak, akkor realizálták azt, hogy folyamatosan és egyre jobban növelték a profitot negatív előjellel. Tehát gyártották a veszteséget, és brutál veszteséges lett rá egy évre a cég, és hát ugye ezt nem akarjuk. Van egy kedvenc mondásom, T. Harv Eckertől, mondjuk több is van tőle, de ezt nagyon szeretem, to get paid the best, you must be the best. Tehát, ha azt akarod, hogy a legjobban megfizessenek, akkor neked kell a legjobbnak lenni. Szakmailag, üzletileg, minden tekintetben, és matekban is érdemes a legjobbnak lenni. Most összefoglalva az előző gondolatokat, muszáj, hogy a matek kijöjjön, és hogy a termelékenység ott legyen a cégbe, és hogy stratégiád legyen mindenre. Ugye van egy fő stratégia, ami a cégednek a stratégiája, és azt le kell bontanod a stratégiákra, ennek egyike az értékesítési stratégia, és hogy az előző példán mondtam, hogy egy év alatt kitermeltek egy brutális mínusz előjelű profitot, azaz veszteséget. Ez gyakorlatilag veled nem fordulhat elő, hogyha ha van egy jó értékesítés stratégiád, azon belül egy jó árstratégiád, odafigyelsz az ár képzésedre, odafigyelsz az árszintekre, úgyhogy mindenki jól járjon a környezetedbe, a vevőid is, te is, a beszállítóid is, a munkatársaid is. Nem mennék bele magába az árképzésbe, szerintem ez minden piacon más, de a lényeg az, hogy az árésnek fedeznie kell a költségeket, és kell, hogy jusson, maradjon a végén profit is. Érdemes azt megfogalmazni mindannyiunknak, hogy kik vagyunk az adott piacon, mint ahogy mi tettük azt, hogy a magyarországi független kiskereskedőknek vagyunk a segítői, támogatói, illetve partikellék ellátói. Azt is meg kell fogalmaznunk, hogy kik nem vagyunk, mint például, ahogy mi tettük azt, hogy mi nem azok vagyunk, akik multikat, nagy láncokat szeretnének ellátni partiáruval. És amióta ezt ennyire tudjuk, érezzük és csináljuk, egész mások a pénzügyi sikereink is, mint azelőtt, amikor mindenkinek eladni, bárkinek eladni, bármit eladni, tehát amikor nem volt út, nem volt tisztánlátás, nem volt igazi koncepció az értékesítésünkre. Szóval jó, ha tudjuk, hogy kik vagyunk és kik nem vagyunk. Azért is, mert mindannyiunknak van konkurenciája, mindannyiunknak van versenytársa, vagy versenytársai, és ugye ez az értékesítés során azért ez elő szokott kerülni, ez a versenytárs fogalma. Én azt gondolom, hogy, illetve nem, ezt tanultam valakitől, egy franchise szakértőtől még sok-sok éve, és nagyon megütötte a fülemet, megfogadtam, és így csinálom, hogy csak a közvetlen konkurenciámat figyelem. Aki hasonló méretű létszámban, árbevételben, mint én, és egyszerűen, aki olyan távol van tőlem, mondjuk, mint például a Tesco, akinek nyilván van parti kellék választéka, nem is kicsi, de egy hipermarket, akivel én soha nem fogok versenyezni, rá nem rakok akkora figyelmet. Egyébként a közvetlen versenytársra is csak ránézés szinten, mondjuk minden évben megnézzük a mérlegét, megnézzük azt, hogy neki hogy alakul az árbevétele, az eredménye, a különböző pénzügyi mutatói, bizonyos pénzügyi mutatókba ki a jobb, ebből most már évek óta így játékot csinálunk, hogy azon dolgozunk, hogy nála jobbnak lenni, és minden pénzügyi mutatóban jobbnak lenni, itt gondolok most a profitrátára, vagy eladósodottság foga, ha nyilván a mérleget ismeritek, akkor látjátok, hogy ott nagyon sok sorhoz tartozik pénzügyi mutató, és akkor a mérlegben ezt nagyon klasszul meg lehet nézegetni. Tehát, hogy nála jobbnak lenni, és odafigyelni a vevőkre, amit ott nem szeretnek, valamiért, akkor azt mi itt nekik nyújtjuk, és azt mi másképp csináljuk, hogy nekik nagyobb kedvük legyen például hozzánk járni, vásárolni. Tehát érdemes ránézni a konkurenciára, de azért, hogy saját magadat fejleszd. Tehát én azt célnak nem tartom, hogy őt legyőzni, lenyomni, alárazni. Szerintem az nagyon szomorú piaci működés, akinek az egyetlen marketing fegyvere, vagy vélt marketing fegyvere, hogy akkor beárazok a konkurencia alá, és én vagyok a jobb. Az árak mellé még körülbelül 10 olyan attribútumot hozzá lehet tenni, ami a vevőt vásárlásra ösztönzi, és a nálad való pénzköltésre ösztönzi, és maga az ár így önmagába, és hogy olcsóbb vagyok, az nem egy fegyvertény. Ha már jó párszor kicsúszott a számon a stratégia szó, akkor még a piaci stratégiáról beszélnek, illetve az én, vagy a mi hozzáállásunkat ehhez a kérdéshez, meg ugye a versenytársa, mit csináljunk, harcászkodjunk, vagy ne harcászkodjunk. Én sok-sok éve hallottam egy olyan fogalmat, amit úgy hívnak, hogy Blue Ocean Strategy, vagy kék óceán stratégia, és ez engem nagyon megfogott. Valószínűleg azért, mert nem vagyok egy ilyen ellenségeskedő, harcászkodó, mindenkit lenyomok, agresszív típus személyiségemből fakadóan az üzleti életben sem tudok ilyen lenni. Ezért nagyon megtetszett a Blue Ocean stratégia, ami azt mondja, hogy vannak vörös vizek a tengeren, a tenger a piac, és vannak kék vizek. A vörös vizeken a szín is innen ered, ott vér folyik, ott harcászkodás van, ott ellenségeskedés van, ott gyakorlatilag egymás gyilkolása van, például árakban, és vannak a kék vizek, ahol békés szelek fújnak, ahol jó hajózni, ahol kellemes hajózni. Tehát egyszerűen van a piacnak egy olyan része, már ha oda irányítod a hajódat, és nem mész bele ezekbe a gyilkolászásokba, ahol olyan megoldásokkal mész, olyan szolgáltatásokkal mész, olyan termékekkel mész, olyan vevőhöz való hozzáállással és kapcsolódással mész, ami tudja eredményezni ezt a nyugodtságot, azt, hogy nyugodt legyen a céged élete, nyugodt legyen a te életed, és szerintem ezek csak döntések, hogy mi a piac óceánján, merre hajózunk a piros, vörös, véres tenger irányába, vagy pedig a kék tenger irányába. És amit most mutatnék, hogy szerintem milyen eszközzel lehet jól hajózni a kék óceán irányába, a békés vizekre, az ugye kitaláltátok, hogy nem a gatyaletoló marketing, imádom Wolf Gábornak ezt a mondását, a gatyaletoló marketing az, amikor csak az ár az eszköz a kezedbe, és azt tolod lefele-lefele, állandóan akciózol, és gyakorlatilag a vevőt az árakciókkal akarod bevonni. A kék óceánnak az eszköze az úgynevezett added value, avagy hozzáadott érték, amit engedj meg, hogy egy saját példán keresztül magyarázzak el neked. Mi is az a hozzáadott érték, avagy added value? Remélem, hogy neked is van, vagy arra tudlak inspirálni, hogy ezt te is kitaláld. Hogyha megnézed ezt a három képet, akkor az első képen láthatsz egy zacskó lufit. Úgy, ahogy van, felfújatlanul 100 darab egy zacskóba. A mellette levő képen viszont láthatsz egy színpad hátteret, amit mi léggömbfalnak hívunk, illetve egy héliumos léggömbcsokrot, amikor a lufik fel vannak fújva héliummal, lebegnek, és szintén díszíthetnek bármit. Ezzel a pár képpel akarnám azt illusztrálni, hogy lényegesen többet lehet keresni akkor, hogyha a termékünkhöz, vagy akár szolgáltatásunkhoz is valami pluszt adunk, valami hozzáadott értéket adunk. Tehát itt tényleg akár tízszeres ár és különbségek is lehetnek, mert teljesen más az, hogyha mondjuk egy zacskó lufi oda van dobva a polcra, vegye, rakja be a kocsarába, aztán menjen innen, vagy hogyha mi ezt elkészítjük neki, felfújjuk, és mondjuk a kész héliumos léggömbcsokorral távozik a boltból. Ami még az előnye ennek a hozzáadott értéksztorinak, az, hogy gyakorlatilag az ár az összehasonlíthatatlan. Hogyha mi kreálunk egy lufi kompozíciót, vagy lufi csodát, az egy annyira egyedi, kreatív, unikum dolog, amit nem lehet összehasonlítani, míg az egy zacskó lufinak az árát, zacskó lufi, nyilván egyszerű a döntés, ha nem nézi a minőségi különbséget, melyik az olcsóbb. És mi ezt tanítjuk a viszonteladóinknak is, hogy érdemes tanulnod, érdemes képezned magad szakmailag is, üzletileg is, azért, hogy minél több hozzáadott értéket tudjál létrehozni a szolgáltatásaidban, a termékeid mellé, mert igazából az árrés és a profit ebben van. Ha már a piacoknál tartok, csak egy gondolatébresztőként megemlítenék még néhány piaci környezetet, főleg kezdő vállalkozóknak, de lehet, hogy rutinos vállalkozók is, ha esetleg így rányítják a szemüket más utakra vagy módokra, beugorhat nekik valami olyan használható dolog, amivel az árbevételükhöz hozzá tudnak tenni, mert mondjuk nyitnak egy olyan jellegű eladási csatornát. Ugye az előbb említettem a franchise, ahogy ha megsokszorozod az üzleteid számát, akár saját üzlet, vagy akár franchise átvevő által üzemeltetett üzlet formájában, akkor ez egy nagyon szép forgalomnövekedést tud eredményezni, ha jó a matek a költségekkel. Egyébként 20 éve írtam egy franchise tanulmányt a saját viszonteladóimnak, amit így a napokban olvastam vissza, és még ma is megállja a helyét. Ezt innen tudjátok letölteni, ha van kedvetek. Érdemes elolvasni. De a franchise mellett milyen koncentrált piacoknak nevezik, léteznek még. Ugye ezt a tankönyvekben tanítják, a kiállítás, a vásár, a tőzsde, akár árverés, aukció, versenytárgyalás vagy tender, és ilyen. Lehet, hogy néhányunk mocorog ezeken a területeken is, de inkább olyanokat mondok, amik ennél azért ismertebbek, vagy közelebb állnak egy KKV kisvállalkozói léthez. Például a direkt módon eladás, ez az MLM. Nagyon sok jó példát láttam, új példát MLM-re, tehát most nem a klasszikus nagy régi amerikai cégekre gondolok, hanem mondjuk magyar vállalkozásokra, akik gyártanak valamilyen terméket, és ők ebbe az irányba mozdultak el a személyes eladás irányában. Vagy akár a telefonos értékesítés, ami tűnhet régi módinak a mai világban, de hogyha olyan egy célcsoportod, mint egy barátom célcsoportja, akik csak a telefonos értékesítéssel értékesítenek, olyan a termék is, és olyan a vevőkör is, és félmilliárdos éves árbevételt csinálnak ezzel a móddal. Tehát lehet, hogy pont a nagy zajban ez az, ami a hatékony. Vagy ugye ott van az online is, az elkereskedelem, a webshopok, de lehet eladni akár egyetlen egy landing page-en, vagy egyetlen egy űrlap segítségével. Tehát sok olyan módszer van, amivel be lehet menni, törni a piacra, vagy amit még mellé lehet pakolni a jelenleg működő módszereink mellé. Van valami, amit feltétlenül szeretnék elmondani, és most pont ide szúrom be, értékesítéssel, árbevétellel és ugye a vevőinkkel kapcsolatos, és ez pedig a kitettség. Mit is értek kitettség alatt? Azt, amikor az összes árbevételed 10%-ánál több van az egyik vevőd irányából, vagy több jön az egyik vevőtől. Saját magam példáján is megtapasztaltam ezt, és volt egy olyan momentum az életemben, amikor eldöntöttem, hogy soha többet nem szeretnék ilyen kiszolgáltatott helyzetbe lenni, mert aki 10%-ánál többet tesz ki az árbevételedből, hát az nagyon bele tud dumálni a te életedbe, hiszen hogyha ezt a 10%-kal több forgalmat elveszted, az már nagyon kellemetlenül tud érinteni egy céget. Jó esetben mondjuk csak a profitja száll el, vagy tűnik el, de a legtöbb esetben, hogyha nem annyira profitábilis a cég, ez sokkal nagyobb gondokat is okozhat. Nekem az egyik vevőm még nagyon régen nőtt úgy a fejemre, hogy olyan 15% körül volt az ő vásárlása, az összes viszont eladói vásárlásból, és nyilván nagy vevő kapott halasztott fizetést, azt hiszem 30 napra fizetett, egyébként még ettől óvnálak, vagy ha már muszáj, akkor nagyon nagy figyelmet kell tenni, ha nem fizetnek időben a behajtásra, zárója bezárva. Szóval, hogy ő kapott nyitott számla, hosszú határidő, átutalással fizethetett, és nagyon csúnyán visszaélt vele. Konkrétan nem fizetett. És ez mit eredményezett? Én sem tudtam fizetni a beszállítóimnak. A cash flow-ba miatta lukak keletkeztek. Mindegy, mai napig szemem előtt van az, hogy milyen pozícióból tárgyalt velem. Konkrétan bejött az irodámba, és felrakta a lábát az asztalra. Most ezt a pillanatot úgy senkinek nem kívánom, hogy így ki legyél szolgáltatva valakivel, és ott volt ez a pillanat, hogy nem. Tehát inkább több kisebb vevő, senki ne veszélyeztesse egyáltalán a létemet, a működésemet azzal, hogy ő azt csinál, amit akar, akkor fizet, amikor akar, és úgy viselkedik, ahogy akar. Ma már nem is tudom, hogy vevőnke, de szerintem nem, vagy ha igen, és vásárol még valamit, akkor ezt egész biztos, hogy KP-s vásárlás formájában teszi. Szóval már ez a 15% is megrengetett minket likviditásban. És a másik példa, egy barátom példája, azt hiszem, hogy olyan 2 milliárdos cég lehetett, és egyetlen egy vevőjük, aki 60%-ot vitt, vagy adott ki a árbevételükből, egyszerűen egyik évről a másikra, vagy az év januárjába felmondta a szerződést. És januárban ott álltak, hogy eltűnt az éves árbevételtervednek a 60%-a, és ezt úristen honnan hoz be. Tehát ez meg a még nagyobb kitettség. Úgyhogy javaslom, hogy ha 10% fölé megy az értékesítésbe valakinek a forgalma, akkor kezdje gondolkodni, hogy raksz be mellé még új vevőket, hogy ez 10% alatt legyen, és te pedig biztonságban legyél. Van 2-3 betűs szó, mondjuk sok 3 betűs szó a kedvencem, de értékesítés esetén ezek szerintem a nélkülözhetetlen segítségeid, már hogyha növekedni akarsz, vagy ha gyorsan növekszel, akkor pedig létfontosságú elemei. Az egyik az a CRM, ez ugye a Customer Relationship Management. Mi imádunk mindent rendszerben csinálni, és szoftverekkel, programokkal megtámogatni a munkánk kat, mi csak kütyüsítésnek szoktuk ezt így hívni házon belül ezeket a fejlesztéseket. Tehát szerintem egy CRM, egy Customer Relationship, avagy ügyfélkapcsolatkezelő rendszer elengedhetetlen ahhoz, hogy a CSZ-ed azt mondom, jó kezekben legyen, de igen, tehát jó egyszerűen jól működjön. Remélem, hogy neked van CRM-ed, hogyha van sok vevőd, és nem csak egy-két vevőd van, és tényleg látod az adataikat, látod azt a történetüket, látod visszamenőleg azt, hogy kinek mit adtál el, iszonyú jó kampányokat tudsz akkor csinálni, és egyáltalán minden ügyfélkapcsolati feladatot ott benne, abban a rendszerben tudsz kezelni, és mondjuk, ha esetleg elmenne egy kolléga arról a területről, akkor ott marad a rendszer, és az új kolléga nagyon könnyen fel tudja venni a fonalat, te pedig döntéshozóként ebből a rendszerből olyan adatokhoz jutsz hozzá, olyan kimutatásokhoz jutsz hozzá, olyan elemzéseket tudsz csinálni, egyáltalán csak a jelentések, riportok, amik kijönnek belőle, nagyon nagy mértékben segíti a tulajdonosi vezetői munkádat, hogy legyen CRM rendszered. A másik ilyen rendszer az ERP rendszer. Nagyon sokszor csodálkozok rá arra, hogy vannak, akik elvisznek céget, akár 300-400 millió forintos árbevételig, és nincsen ERP rendszerük, azaz vállalatirányítási rendszerük. Szerintem rettenetesen nehéz egy céget papíron vagy Excel-ekbe vezetni. Ugye egy vállalatirányítási rendszer az egy integrált rendszer, mindent egy helyen látsz, benne van a számlázó modul, benne van a pénzügy modul, benne van a készletgazdálkodási modul. Nekem vérzik a szívem, amikor több 10 milliós árbevételű cégek egyszerűen vakon repülnek, mert nincs készletgazdálkodása, és ez nincs gépen, és nem tud így meghozni döntéseket, és például most nagyon nagy örömmel töltött el az, hogy egyre több kiskereskedem, nyilván nekik nem 100 milliós, bár mondjuk van olyan, akinek már 100 fölött van az árbevétele, döntött amellett, hogy bevezeti a komoly készletnyilvántartó modult, mert rájött arra, hogy mennyi időt megspórol azzal, mint hogy autóval rohangál a boltok között, és fizikailag nézi meg azt, hogy mi fogyott le, mit kell rendelnie, mert mondjuk a munkatárs nem tudja helyette megcsinálni, iszonyatosan időigényes, és mi azt tapasztaltuk meg, hogy iszonyú sok a hibázási lehetőség is abban, hogyha valamit csak így szemre, hasra, érzésből csinálunk. Nyilván jó az intuíció, de az adattal alátámasztott intuíció meg még jobb. Úgyhogy ezt a CMR-t, ERP-t úgy érzékeltem, nem csak a kezdővállalkozásoknak kell javasolni, hanem akik egy szintet akarnak lépni. És vannak még további rendszerek, amiket érdemes betenni. Nagyon sok ismerős vállalkozó használja a Trello-t, mi is áttértünk a Trello-ra, és most már minden folyamathoz tartozó feladat, minden osztályon, minden területen nekünk a Trello-ban tartódik nyilván, ott vannak a különböző osztályoknak a táblái, egy nagyon egyszerű rendszer, ott vannak a listák, és gyakorlatilag a feladatkártyák. Az értékesítést egyébként mi a Trello-t használjuk, mint CRM, furcsa, de bele lehet rakni. Tehát ott vannak a vevőkártyák, a vevőkkel mi történt, mi mikor történt. Egy nagyon jó rendszer, és a növekedéshez, ha jó alapokra akarod helyezni, akkor kell a rendszer, a Trello az egyik legkiválóbb feladatok nyilvántartására, menedzselésére. Ha össze kéne foglalnom azt, hogy számunkra az értékesítés mit jelent, akkor ott kezdeném, hogy az érdeklődés felkeltését, azt, hogy érdekesek legyünk a piac számára, azt, hogy egy vonzalmat kialakítsunk a leendő vevőinkkel, illetve a vonzalom megmaradjon a már meglévő vevőinkkel, akár akik 25 éve is a vevőink. Ez megvalósuljon azáltal, hogy hihetetlen törődést adunk számukra, és kedvességet, és arra törekszünk, hogy tényleg elégedettek legyenek. Ez a mindig többet adni online márka boltoktól kölcsönzött szlogen, de nagyon igaz, hogy mindig többet adni, hogy ők jól érezzék magukat. És legyünk nagyon következetesek az árazásunkba, az árstratégiánkba, a bónuszrendszerünkben, azért, hogy a win-win helyzet, a nyertes-nyertes helyzet az hosszú távon fennmaradhasson, illetve egy másik megközelítésben válasszunk jó csatornát, mi ugye a multicsatornás rendszer mellett tettük le a voksunkat, ne féljünk új csatornákat kipróbálni. Mindenképpen egy hozzánk illő piaci stratégiát válasszunk az értékesítésre. A mi esetünkben ez például a kékóceán stratégia. Érdemes, hogyha az üzleti modellünk az különleges, és ezt meg tudjuk gyönyörűen alkotni, hogyha tudjuk azt, hogy kik vagyunk, és tudjuk azt, hogy kik nem vagyunk. És sokkal könnyebb egy olyan értékesítési környezetet kialakítani, amiben mi is jól érzünk, mi is jól érezzük magunkat, a vevőkörünk is jól érezni magunkat, nem elfeledkezve ugye a belső vevőkről, a munkatársakról is, és gyakorlatilag működtethető úgy az értékesítés, és ez számomra az egyik legfontosabb dolog, hogy én magam önazonos tudjak maradni.